Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Jogerős ítéletet hirdetett a fenyőgyilkosság ügyében a fővárosi ítélőtábla. A Fenyő János médiavállalkozó 1998. februári kivégzésszerű meggyilkolása után 27 évvel hozott másodfokú döntés szerint Gyárfás Tamást emberölés büntettében felbújtóként 7 év börtönbüntetésre ítélték. Portik Tamás ítéletét helyben hagyták, az ő esetében így a büntetés életfogytig tartó fegyház. Kovács Lajos nyugalmazott ezredes az úgynevezett döglött ügyek osztályának egykori osztályvezetője szerint a fenyőgyilkosság ügyében hozott ítélet siker a rendőrség számára is, mert azt bizonyítja, hogy a hatóságok nem adják fel a legkomolyabb ügyek nyomozását sem. Szabó Gergő interjúja.
Két okból örülök, hogy ez lezárult, ez az ügy. Az egyik az az, hogy vége van, hogy ilyen sokáig tartott, és hogy eljutottunk az utolsó pontig talán. Bárhogyha onnan közelítjük meg, hogy a Portik Tominak mennyi ügye van, vagy volt, szóval ez még mindig csak egy állomása a Portikféle bűnszervezet által elkövetett bűncselekményeknek. De az tény, hogy a fenyőügynek valamiféle lezárása történt. És az, hogy ez így végződött, két okból örülök, hogy lezárult. Az egyik az, hogy eltelt 23 év, és megszületett az ítélet, ez már a Gyárfás Tamásnak is szerintem borzasztóan befolyásolta az életét. Egyetértek azzal, hogy ennek már vége kellett, hogy legyen egyrészt a vádlott érdekében, másrészt pedig azért, hogy pont kerüljön az ügy végére. Bár itt van egy megítélése az ügynek, ami bennem mindig kétséget ébreszt. Sokszor hallom, szembesülök azzal, hogy mit totolyázott a rendőrség ilyen sokáig, ennyi évtizedig. Miért kellett ennyi évnek eltelnie? Miért húzták ennyi ideig? Miért voltak ilyen tehetetlenek? Sok kommentet olvastam, amikor kritizálják a rendőrséget az eltelt hosszú idő miatt. És én pont megközelítésben látom az eltérést, mert én meg úgy közelíteném meg, hogy a rendőrség ennyi idő után sem ad föl egy ügyet, pont ez bizonyítja, hogy nem felfüggesztett, megszüntetett ügyről van szó, hanem fölmerül valami újabb lehetőség a megoldásra, akkor azon kapva kapott a rendőrség és folytatta újra a nyomozást. Ez inkább dicséret kellene, hogy kövesse, nem pedig valamiféle elítélés.
Gyilkosságot követő órákban voltak olyan információik, amelyek szerint Gyárfás Tamás érintett lehet Fenyő János meggyilkolásában. Mi volt az, ami önnek ezt súgta akkor?
Hát a következő volt, amikor megtörtént 98-ban a gyilkosság, akkor az első intézkedések között, az első napokban, az első héten belül fölmerült nyilván az áldozat személyét vizsgálva az, hogy kinek állt érdekében a Fenyő János halála. És ezt a körülményt, ezt törvényszerűen, rutinszerűen kell, hogy vizsgálja a nyomozás. És itt rögtön fölmerült néhány név, és az elsők között merült fel a Gyárfás Tamás, akinek a rossz viszonya az áldozattal, ez köztudott volt, a médiában sokat megjelent cikkek követték az ő viszályukat, pereiket egymás ellen. Ami eljutott egy olyan szintig, erre később aztán vallomások is születtek, hogy a Fenyő Jánost a Horn Gyula miniszterelnök úr is behívta magához, és arra utasította, hogy valamilyen formában kössenek békét, mert a közállapotokra nem vett jó fényt az, hogy ő két ekkora prominens állampolgár ilyen oldhatatlanul gyűlöli egymást, és hogy ez így a sajtón keresztül átsugárzik a társadalomra. És tényleg történt egy választott bírósági eljárás, ami az egymás ellen folytatott pereikben hozott valamilyen döntést a Gyárfás Tamásnak a javára. És a Gyárfás úr ezzel a védekezéssel próbálta magyarázni, hogy nem lett volna indoka már megöletni a Fenyő Jánost, mivel a bírósági ítélet alapján eldőlt a kettők között folyó vita. Tehát neki már nem állt érdekében ez a gyilkosság. De viszont az a körülmény, hogy a gyilkosság után lett egy információ, ami szerint hónapokkal a gyilkosság előtt megrendelte Tasnádi Pétertől a Fenyő János megölését a Gyárfás Tamás, és ez jelentésben leírva szerepelt a nyomozati anyagban már a nyomozásnak az elején. Ez a Gyárfás Tamás személyét nyilván kiemelte a Fenyő János ellenségei közül határozottan. És ráirányította a nyomozásnak a figyelmét. És őszintén szólva engem is befolyásolt ez, amikor hozzánk került az ügy, előre vettük ezt a vonalat, és megkezdtük annak a vizsgálatát, hogy mi lehetett volna az oka, és mi lehetett volna a módja annak, hogyha ez a megrendelés igaz, hogy ez történt-e, tehát ennek a végén történt-e meg a gyilkosság.
Ön az ügyet közelről ismeri, szó szerint és átvitt értelemben is. Melyek voltak azok a bizonyítékok, amelyek alátámasztják a fővárosi ítélőtábla döntését, amelyek alapján kijelenthető, hogy Gyárfás Tamás érintett Fenyő János meggyilkolásában?
Ez egy nagyon érdekes dolog. Ha az ember végigfut azon, hogy az elmúlt 20 év alatt, hogy mikor merültek fel bizonyítékok, és melyek voltak azok Gyárfás Tamással szemben, akkor én azt mondom, hogy a Tasnádi-féle megrendelés az első, ami nagyon erős bizonyítéknak tűnik az én szememben, és valószínűleg a bíróság szemében is annak tűnt, én úgy feltételezem, mert az bizonyította egyértelműen, hogy az a megbízás viszont elhangzott, mert a Tasnádi Péter több embernek a környezetében elújságolta, hogy milyen megbízást kapott a Fenyő János meggyilkolására. És akiknek elújságolta a Tasnádi Péter ezt a megbízást, azokat nekünk sikerült felderítenünk, kinyomoznunk, kihallgatnunk, és közülük többen vallomásban elmondták ezt a bizonyos megbízást, ahogy az ő fülükbe jutott. Szóval ezt mi bizonyítottnak fogtuk fel, és azt is bizonyítottnak fogtuk fel, hogy a Járfás Tamás fizetett a Tasnádi Péternek három alkalommal minimálisan, és a Tasnádi Péter ezt úgy közvetítette a környezete felé, hogy a Fenyő haláláért fizetett neki újra meg újra a Gyárfás Tamás. Tehát lehet azt gondolni, hogy a Péter, aki egy nagyon ravasz és okos ember volt, azt a látszatot keltette a Gyárfás Tamás felé, hogy ő ölette meg a Fenyő Jánost, amikor tényleg lelőtték a Fenyőt. És nem tudta esetleg a Gyárfás úr, hogy az ő megbízása alapján, vagy a panaszkodásai alapján végül is kiölette meg a Fenyőt. És mivel nem volt benne biztos, hogy nem a Tasnádi Péter hajtotta el végre a kapott megbízást, ezért fizetett neki. Ezt később természetesen magyarázta a Gyárfás úr a tárgyaláson többféle legalizált indokkal, hogy nem azért fizetett a Tasnádi Péternek, hanem szívességből, barátságból, támogatási céllal, meg egyebek, de ez nekem kibúvónak tűnt, megmondom őszintén. Én odáig jutottam el, amikor nálunk volt az ügy, hogy én elmentem a fővárosi főügyészségre, és tulajdonképpen kilincseltem annak érdekében egy kicsit, hogy meggyanúsíthassuk Gyárfás Tamást a felbújtással. De az ügyészség azt mondta, hogy még nincs eléggé bizonyítva az álláspontjuk szerint, és mivel nincs meg az az ember, aki meghúzta a ravaszt, ez nem lenne indokolt még szerintük. Én ezt elfogadtam egy szakmai indokként. És ezek után történt az, hogy jóval később a Gyárfás Tamást megzsarolni próbálták azokkal a hangfelvételekkel, amik a temetőben előkerültek. És szerintem az volt egy olyan fordulópont, amely alapján az ügyészség úgy ítélte meg, hogy most már elég a bizonyíték a vádemeléshez.
Tön is beszámolt több helyen arról, hogy hát azért voltak buktatói, döccenői ennek a hosszú évekig tartó nyomozásnak. Tényleg voltak olyan helyzetek, amikor azt érezték, hogy bizonyos irányból hátráltatják az önök a nyomozók munkáját?
Hát ez egy utólag nagyon nehéz megmondani, hogy ez most milyen szándékkal történt, mert voltak ugyanilyen epizódok, amikor nem szeretnék belemenni, hogy mik voltak ezek az epizódok, mert többet is észleltünk, ami valamilyen okból nem volt szerencsés az ügy továbbmenetele érdekében, hogy finoman fogalmazok. Tehát nem lendített a nyomozáson, hogy úgy mondjam. Nem engedélyeztek nekünk bizonyos emberek kihallgatását. Egy bűnöző azt mondta, hogy ő megmondja nekünk a megoldást, ha áttesszük egyik börtönből a másikba, hogy közelebb legyen a családjához. Egy elítéltről van szó, aki ülte a büntetését, és ezt a főnökségünk meg nem engedélyezte valamilyen okból. Pedig ez aztán nem egy olyan szívesség, amit nem lehet teljesíteni. Voltak vádalkuk, amikben megjelölték már a megoldását az ügynek, és az is aztán valamilyen okból amba maradt, tehát félbe maradt, nem ment tovább annak az ellenőrzése. És volt utasításra történő nyomozás megszüntetés is, tehát nyomozás befejezés, de ezek mind olyan körülmények, amelyek fakadhatnak abból, mert egy parancsnoknak joga van úgy dönteni, hogy most már több időt, több energiát ne pazaroljunk erre a nagyon elhúzódó nyomozásra, mert úgy néz ki, hogy nincs esély a felderítésre, és én nekem kell spórolnom az embereimnek az idejével, meg a munkájával, úgyhogy vannak itt sok más fontosabb ügyek is. Fordítsuk arra a figyelmünket, és hagyjuk ezt most már a fenébe. Lehet, hogy egy ilyen szakmai meggyőződés motiválta ezeket a döntéseket. Én nem tételezem fel, hogy szándékosan akartak minket akadályozni a ügy felderítésében, hanem inkább azt gondolom, hogy ezek ilyen szakmai megfontolások lehetnek. De voltak olyan kollégáim, akik azt mondták, hogy minket direkt akadályoztak a felderítésben, de én ezt nem vagyok képes, vagy nem vagyok hajlandó, vagy nem merem elfogadni, vagy elhinni.
És milyen érzés egy rendőr nyomozó számára, hogy a pályafutás egyik leghíresebb ügyével kapcsolatban úgy tűnik, hogy a történet nyugvópontra ér, ítéletet hirdetnek hosszú évtizedek után, ilyenkor ön büszkeséget, elégedettséget érez, már nem az elítéltek személye miatt, hanem amiatt, hogy úgy tűnik, hogy lassan véget ér ez az ügy, és ítélethirdetés születik. Önök ilyenkor mit éreznek?
Hát nekem örömet mindenképpen okoz az, hogy lezárult az ügy. Azért, mert én a döglött ügyeknek a mániákusa vagyok. Voltam is, meg az is maradtam nyilván egy nyugdíjasként is. Tehát az, hogy egy ügy 10-20, meg 25 év után megoldódik, valamilyen formában lezárul, és viszonylag megnyugtató módon egy ítélettel befejeződik, tehát lerendeződik, és magyarázatot kapunk egy csomó dologra, ami azelőtt nyitva maradt kérdésként, mert ugye bíróságítélet nem koronázta meg a nyomozásnak a végét. Ez nekem megelégedettséget jelent. sok ügyben éreztem ezt, amelyik hosszú évekig nem volt megoldható, és aztán valamilyen fordulat kapcsán a kitartó nyomozói munka meghozta a megoldást. Itt is azt érzem, nem mondom, hogy elégtétel ez, hanem valamiféle megnyugvás. Azt jelzi, hogy az a törekvése a rendőrségnek, hogy nem adja fel a régen történt súlyos bűnügyeknek a nyomozását, ez egy helyes törekvés, és vannak módszerek most már, amelyek sikere is vezetnek ezeknél a nyomozásoknál.
Kovács Lajos nyugalmazott rendőrezredest hallották. Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Abban az esetben, ha az interneten mai napig elérhető egy korábban feltöltött jogellenesnek minősülő tartalom, akkor az azt közzétevő most évekkel később is felelősségre vonható, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság médiapiaci együttműködési és kutatási igazgatóságának szakértője. Pap János Tamással Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Az internetes térben értelmezhető, hogy valamilyen hatályát veszti? 10 évvel ezelőtt mondjuk keletkezik egy olyan tartalom, ami jogsértő. Mondjuk, mert az internet egy hatalmas adatbázisként is működik, tehát visszakereshetők évekre visszamenőleg bizonyos és szinte valamennyi tartalom, még amit töröltek, az is. Tehát, hogyha mondjuk 10 évvel ezelőtt készült egy olyan tartalom, ami mondjuk jogsértő, azt most, 10 év után annak alapján valaki felelősségre vonható?
Igen, nagyon sokszor nagyon kritizálják a jogászokat azért, mert azt válaszolják sok mindenről, hogy attól függ, de a kiinduló pont az ennél a válasznál is az, hogy attól függ, hogy milyen tartalomról van szó. Hogyha még most is elérhető az a tartalom, és jogellenesnek minősül, akkor tulajdonképpen ugyanúgy felelősségre vonható az, aki közzétette. Tehát általánosságban azért ez elmondható. Hogyha mondjuk valakiről töltök fel jogellenes tartalmat a személyiségi jogok kapcsán, akkor abszolút érvényesíthetőek ezek az igények, valamint akkor is, hogyha ne adj Isten gyűlöletbeszédet, vagy egyéb jogilag azért nagyon kiemelten tiltott megnyilvánulást teszek közzé, hogyha egy adott esetben akkor aktuálisan jogsértő tartalmat, ami azóta már mondjuk nem jogsértő, de még mindig elérhető, akkor nem, de tehát esetről esetre kell ezeket nyilván megvizsgálni, de összességében azt kell mondani, hogy ha még mindig elérhető, és a nyilvánosság számára még mindig hozzáférhető, akkor az azt jelenti, hogy a jogellenessége az nem múlt el, pusztán azért, mert 10 évvel ezelőtt lett közzétéve. Nyilvánvalóan, bocsánat, még egy hozzáadott dolog, hogyha a jogszabályok azóta változtak, akkor a kiírás szerinti megítélés lehet az, ami előkerülhet bizonyos esetekben, de alapvetően azt kell mondanom, hogy a hatályvesztés vagy az elévülés az ilyen szempontból nem nagyon kerülhet szóba.
Elég sok a kérdés. No, de van-e még olyan, amiről nem beszéltünk, és fontos e témakörben a digitális térben?
Fontos, hogy a digitális tér az nem egy szabályozási vadnyugat, tehát, hogy régen talán lehetett azt mondani, hogy az internetes platformok azok szabályozatlan területek, hiszen mindent voltak éppen a felhasználási feltételek határoznak meg. Ez mára már azért egyre kevésbé igaz, tehát hogy az online térben elkövetett jogsértések, az online térben közzétett megnyilvánulások ugyanolyan jogi megítélés alá esnek, mint bármilyen más esetben, és nem mondhatjuk azt, hogy az interneten elkövetett jogsértések azok valójában nem utolérhető és nem üldözhető cselekmények. Én azt gondolom, hogy itt már egy erős paradigmaváltásnak vagyunk a szemtanúi, mert egyre inkább a nyilvánosság ugye áthelyeződik ezekre az online platformokra, és a jogérvényesítés is kezd felzárkózni ezen a téren.
És hát ne feledjük el, hogy az egyszeri internet felhasználó is tulajdonképpen nap mint nap szerződést köt, felhasználói feltételeket fogad el.
Abszolút, amit ugye nem nagyon szoktunk így realizálni, hogy minden egyes alkalommal, amikor elfogadunk egy-egy ilyen felhasználási feltételt, akkor tulajdonképpen egy általános szerződési feltételekkel megfogalmazott szerződést írunk alá, tehát hogy pontosan ugyanolyan, mint hogyha tollal írnánk alá papíron egy szerződést, és hát nem hiszem, hogy sokan aláírnának bármit, amit éppen eléjük tesznek úgy, hogy el se olvassák, holott ezt nap mint nap megtesszük az interneten, és úgy egyezünk bele bizonyos szerződésekbe, hogy valójában azt sem tudjuk, hogy mi van bennük. És ez nagyon sokszor okoz meglepetést olyan téren, hogy az ebben foglaltakat én elfogadtam regisztrációkor, és nem tudok azzal védekezni, hogy de hát nem volt lehetőségem elolvasni, mert elém volt téve, és én bepipáltam, hogy elfogadta. Nyilván itt is vannak azért határok, tehát hogy mindent nem lehet ezekbe beleírni, de sokszor pont ez teszi olyan nehézzé a valódi jogérvényesítést a platformokkal szemben, hogy a felhasználási feltételben én elfogadtam azt, hogy ő bármikor letilthat, bármeddig kitilthat, bármilyen szankciót alkalmazhat rám, amit ő ott felsorolt, és ezek után nem nagyon tudok reklamálni, hogyha ezt pedig valóra is váltja.
Nem beszélve arról, hogy egyes applikációk, hát mi mindenhez kérnek hozzáférést, hát rengeteg mindenhez, telefonunkon tárolt adatokhoz, és ezt egy egyszerű okéval el is intézzük általában.
Igen, az applikációk telepítésével nagyon érdemes odafigyelni, hogy milyen funkciójához adunk hozzáférést a telefonunknak, mert lehet, hogy mondjuk egy jegyvásárlás esetén olyan adatokat is próbál gyűjteni az applikáció, amihez valójában semmi köze nincsen, vagy mondjuk egy sima egyszerű játék miért kér hozzáférést a kameránkhoz, vagy mikrofonunkhoz, hogyha nincsen benne semmilyen hasonló funkció, és ezeket most már a telefonoknál külön-külön lehet kezelni, úgyhogy érdemes ezeket mindig átnézni időről időre, és kikapcsolni azokhoz a hozzáférést, amit nem tartunk jogosnak, mert ahogy korábban is említettem, a jog már elért arra a szintre, hogy kötelezővé teszi az ilyen applikációk kapcsán, hogy nem csak egy ilyen blanketta szerződésként mindent elfogadok, hanem egyesével lehessen a hozzáférést állítgatni, és ezzel élni is kell a felhasználóknak, és ezt mindenképpen minél tudatosabban kell kezelnünk ezeket a funkciókat, hogyha már adott ez a lehetőség.
És ez már nem tudományos, fantasztikus kategória, hanem a mindennapjainknak a része.
Abszolút a mindennapjaink része. Most már sok olyan funkció van, amiről nem is biztos, hogy mindenki tud, de például a gyermekvédelem területén is sokszor találkozunk azzal, hogy a szülők nem mindig vannak tisztában azzal, hogy tulajdonképpen már minden telefonon elérhetőek a szűrőszoftverek, a különböző gyermekvédelmi beállítások, amik abszolút igazából már nem is olyan bonyolultak, tehát egy 5 perces folyamatban abszolút be lehet állítani azt, hogy akkor mihez férjen hozzá, és mihez ne férjen hozzá a kiskorú. De ugyanígy a felnőtteknél is érdemes tudatosítani, hogy maguk az applikációk is mihez férnek hozzá, és hogy valójában miért is van annyi minden telepítve különböző, nem tudom, kuponok, meg pontgyűjtő applikációk, azok valójában miért is jó, hogyha ez ott van a telefonomon? Hát nyilván azért, mert adatokat gyűjtenek rólam, és utána ezt próbálják értékesíteni. És hát el kell gondolkozni, hogy mondjuk az a pár pont, amit szerzek egy-egy vásárlásnál, megéri-e, hogy mondjuk mindenféle adatokat, helyadatokat, vásárlási adatokat, egyéb adatokat összegyűjtenek rólunk.
Nap mint nap látok olyan hirdetést, ahol egy applikáció letöltésért cserébe mondjuk valaki adott hát internetes kereskedő, vagy áruforgalmazó, hirdető a lényegében ingyen számítástechnikai eszközt ajánl, hiszen mondjuk ez nyilvánvalóan nem lesz igaz, hogy minden egyes applikációt letöltő hát azonnal kap valamit, egy tabletet vagy egy laptopot. Hogyan lehet ezt jelezni, hogy itt valami nincs rendben?
Alapvetően ezek is a félrevezető tartalmak körébe tartoznak, hogyha letölti ezt az applikációt, akkor valamilyen nyereményt fog kapni. Ezek vagy okosan vannak megfogalmazva, és ott van valójában apróbetűs részben, hogy hát igen, valójában csak egy darab ember fog kapni félig valamit, azt is csak, hogyha fizet érte, vagy pedig tényleg félrevezetően és abszolút jogellenesen vannak ezek közzétéve. Utóbbi esetben ezt abszolút lehet jelezni a megfelelő hatóságoknál is, akár GVH-nál, akár az NMHH-nál. A egyéb esetekben pedig, hogyha ilyet látunk, akkor az, hogy mondjam, az egyszerű józan paraszti eszünket kell elővennünk, hogyha valami túl jó ahhoz, hogy igaz legyen, akkor valószínűleg nem az. És ilyenkor ugye mondjuk az applikáció letöltésénél ugye ez lehet, hogy felviszi az ő alkalmazás áruházában a megbízhatóságot, hiszen ha azt látják, hogy több ezeren töltötték le, akkor utána már a csaló szoftvereket is bátrabban fogják az azt követő felhasználók letölteni, és valójában mi is azzal, hogy letöltöttük egy nyeremény ígéretének a reményében, valójában a csalókat segítettük elő azzal, hogy hitelet adtunk nekik valójában olyan dologra, ami pedig abszolút egy visszaélés. Úgyhogy itt az online térben való tudatosság, ahogyan mindig felszokták hozni példának, hogy az autók megjelenésével a Crest is meg kellett tanulnunk, nyilván az online térben is egyre tudatosabban kell működnünk. Ez nyilván a Nemzeti Mérési Érkezési Hatóság is igyekszik elősegíteni különböző tájékoztató kampányokkal, és egyébként meg mindenféle olyan tudományos kutatás vagy rendezvény is, amiket szoktunk szervezni, ezt a cél szolgálja, hogy tudatosítsuk az emberekben az online térben lévő veszélyeket, és az ezekkel kapcsolatos fellépési lehetőségeket is.
Pap János Tamást a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság médiapiaci együttműködési és kutatási igazgatóságának szakértőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Most hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja. Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Az adóellenőrök országszerte ellenőrzik a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó termékek árusítóit az üzletekben, piacokon, kitelepüléseken és az online térben is. A revizorok elsősorban a nyugta és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, valamint a forgalmazott áruk eredetét vizsgálják, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Adó és Vámhivatal sajtóreferense. Kádár Zsombor Csabával Kalapos Mihály készített interjút.
Az ellenőrzés sorozat az egész országot érinti. Amit mindenképpen ellenőrizni akarunk ebben az akcióban, az a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó termékek, tehát az ezeket árusító üzleteket, piacokat, kitelepüléseket, de természetesen az ilyen webáruházakat is, tehát az online térben is ellenőrzünk.
Mi mindent ellenőriznek ilyenkor?
Az ellenőrzések fókusza az arra irányul, hogy nyugtát és számlát adnak-e az árusítók, szabályszerűen működtetik-e az online pénztárgépeket, bejelentik-e, illetve bejelentették-e az ott dolgozó alkalmazottakat, valamint nézik a revizorok a forgalmazott áruk eredetét is. Ez az, amit mindenképpen nézünk, ezek a fő szabálytalanságok, amelyek elő szoktak fordulni.
Aki szabályszeg, az milyen büntetésre számíthat?
Körülbelül egy fél évvel ezelőtt változtak jelentősen a bírságszabályok. Ez azt jelenti, hogy megemelkedtek azok az összegek, amiket kiszabhatunk egy ilyen ellenőrzés során. Egy igazolatlan eredetű áru esetén az 1 millió forintot is elérheti a bírság összege, de egy nyugtaadásnál, vagy az alkalmazotti bejelentés elmulasztásánál akár 2 millió forintos mulasztási bírsággal is lehet számolni. Tehát elég magasak ezek a tételek, és ezt úgy kell érteni, hogy esetenként, tehát ha többször mulasztja el a nyugtaadást, akkor ez többszöri bírságkiszabást is jelenthet. És még van egy fontos dolog, amit hozzátennék, hogy nem csak a bírság jelent igazából büntetést, hanem van egy olyan intézkedés, amit ilyenkor alkalmazhat a Nemzeti Adó és Vámhivatal, ez az üzletlezárás, amit első alkalommal, tehát első mulasztási alkalommal 12 napra lehet elrendelni, ekkor még nem kötelező, de második mulasztásnál egyébként ezt már mérlegelés nélkül kell meghoznunk ezt az intézkedést, tehát le kell zárnunk az üzletet is.
Speciális szabályok vonatkoznak ugye a katásokra és a kivásokra.
Igen, tehát vannak speciális adózási formát választók, ugye soroljuk a katásokat, a kivásokat. Ők azok, akiknél egy ilyen mulasztási bírság lényegében a kedvezményes adózási státuszuk megvonását, megszüntetését jelenti. Úgyhogy nekik nagyon kell figyelni arra, hogy nehogy ilyen mulasztási bírságot kapjanak, mert akkor elveszítik ezt a kedvezményes lehetőséget. És amit még megemlítenék, hogy ha valaki a személyi jövedelemadó hatálya alatt adózik, de általány adózást választott, hogyha ott is nyugtaadási kötelezettség megszegése miatti bírságot szabunk ki, akkor abban az esetben is megszűnik ez a kedvezményesebb adózási forma.
A súlyosan mulasztók pedig ugye utólagos ellenőrzésre is számíthatnak.
Igen, tehát nem áll meg ez a történet annyinál, hogy kiszabjuk a mulasztási bírságot, hanem tovább is fogunk menni, ami azt jelenti, hogy követjük még a mulasztó adózók további gazdasági tevékenységét, és ez azt is jelenti, hogy utólagos adóellenőrzést is fogunk indítani. Ebben az esetben mindenképpen érdemes minél hamarabb egyébként a fennálló szabálytalanságokat megszüntetni, mert ugye addig még az önellenőrzést a revízió megkezdéséig még le lehet folytatni, és be is lehet nyújtani.
Kádár Zsombor Csabát a Nemzeti Adó és Vámhivatal sajtóreferensét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Gyorsított ágazati vizsgálatokat indított a Gazdasági Versenyhivatal a tej és tejtermékek, illetve a tojás hazai piacán. A GVH által azonosított termékek jelentős részét teszik ki az átlagos hazai fogyasztói kosárnak, a fogyasztói áraikban pedig nagymértékű emelkedés, illetve hullámzás volt észlelhető az elmúlt időszakban. A vizsgálatokról Rozgonyi Ádám kérdezte Horváth Bálintot, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetőjét.
A gazdasági versenyhivatal április 15-én ismertette az Országgyűlés Gazdasági Bizottság előtt a 2024-es, tehát a tavalyi év eredményeit és tapasztalatait összefoglaló beszámolóját, és ezen az ülésen Rigó Csaba Balázs, a gazdasági versenyhivatal elnöke bejelentette, hogy a Nemzeti Versenyhatóság két élelmiszerpiaci gyorsított ágazati vizsgálatot indította, teljes tejtermékek, illetve az étkezési tyúktojás hazai piacán. A GVH elnöke az ülésen kifejtette, hogy az elmúlt időszakban széles körben tapasztalható jelenség volt, mind a tejtermékek, mind az étkezési tojás esetében, hogy ezeknek a termékeknek az ára jelentősen fluktuált, jelentős változáson ment keresztül. Emellett a gazdasági versenyhivatal szakértői azt látták, hogy ezeknek a termékeknek az ára jelentősen megugrottak a közelmúltban. Ezért a GVH elnöke hangsúlyozta, hogy a tejtermékek és a tojás jelentős részét teszik ki az átlagos hazai fogyasztói kosárnak, amely tovább fokozza az elmúlt időszakban tapasztalt ármozgások vizsgálatának az indokoltságát. Ez indokolta, hogy a gazdasági versenyhivatal most két gyorsított ágazati vizsgálatot indított, egyet a tejtermékek, egyet pedig a tojás piacán. Ezeknek a vizsgálatoknak a lefolytatására rendelkezésre álló idő a törvényi előírás szerint 30 nap, tehát egy rendkívül gyors eszközről van szó. A gazdasági versenyhivatal törekszik arra, hogy minél előbb elvégezze ezeket a vizsgálatokat, és feltárja azokat az okokat, amelyek ezeknél a termékek esetében az elmúlt időszak jelentős ármozgásai, illetve áremelkedései mögött vannak.
Ha kiderül egy termékről, hogy valami probléma van vele, tehát vagy a minőségét illetően, vagy a beszerzését, vagy az árazásával összefüggésben azt azonnal le kell venni a polcról?
A gazdasági versenyhivatal ebben a vizsgálatban nem az egyes termékek minőségét vizsgálja, tehát nem a tejtermékek vagy a tojás minőségét vizsgálja, ugye erre más állami szervezetek jogosultak. A GVH alapvetően azt nézi meg, hogy ezekben a termékláncokban, tehát a tejtermékek kereskedelmi termékláncában, amelyben ugye egészen a gyártóktól, a beszállítókon át, a kereskedőkön át több szereplő van, ugyanúgy a tojás esetében is, milyen szerződéses viszonyok, milyen kapcsolatok vannak az egyes szereplők között. Alapvetően ezeket a kapcsolatokat, ezeket a szerződéseket veszik vizsgálat alá a gazdasági versenyhivatal szakértői, és megnézik azt, hogy az egyes szereplők hogyan alakították az árképzésüket az elmúlt időszakban, és milyen okok vezettek oda, hogy mind a tejtermékek esetében, mint a tojás esetében az elmúlt hónapokban nagymértékű ármozgás volt tapasztalható, jelentősen változott ezeknek a termékeknek az ára, jelentősen megemelkedett ezeknek a termékeknek az ára, okozhatták-e ezt különböző piaci problémák, vagy akár a terméklánc egyes szereplőinek olyan magatartásai, amelyek fokozták az inflációt, fokozták ezeknek a termékeknek az áremelkedését, tehát természetesen a gazdasági versenyhivatal megvizsgálja, hogy akár a kiskereskedők, vagy a beszállítók, vagy a gyártók esetében azonosítható-e olyan piaci magatartás, ami hozzájárulhatott ezeknek a termékeknek az árának az emelkedéséhez. És amennyiben a gazdasági versenyhivatal ilyen piaci anomáliákat, piaci zavarokat tapasztal, akkor a GVH szakértői minden esetben javaslatokat is megfogalmaznak, annak érdekében, hogy egyrészt normalizálódjanak a piaci folyamatok, illetve hosszú távon is kiszámítható legyen a piaci, egyrészt a piaci folyamatok, másrészt pedig az árak alakulása.
Mondhatnánk, hogy ahány ház annyi szokás, de a jogszabályok azért megkötik az árusítók kezeit.
A jogszabályok azok mindig megkötik az árusítók kezeit, nyilván jogszabályok azok vonatkoznak, és persze azt el kell mondani, hogy az árakat az egyes termékláncoknak a szereplői szabadon alakítják. Természetesen nem olyan esetben, amelyben például az ára és toprendelet esetében ugye a jogszabály pontosan meghatározza, hogy a beszerzési árra ugye a kiskereskedők maximum 10%-os árést tehetnek, de a gazdasági versenyhivatal vizsgálata alapvetően most nem ezeknek a konkrét jogszabályoknak a betartatására vagy betartására irányul, hanem a piaci folyamatokat, az egyes piaci szereplőknek a viselkedését, magatartását, az áraik képzését vizsgálják most a gazdasági versenyhivatal szakértői, hiszen azt láttuk, hogy mind a tejtermékek esetében, mind pedig a tojás esetében az ár és stop rendelet bevezetése előtt egy jelentős mértékű árnövekedés volt, és szeretnénk látni ebben a helyzetben. Ugye emlékezetes 2023-ban, tehát 2 évvel ezelőtt a gazdasági versenyhivatal szintén lefolytatott gyorsított ágazati vizsgálatokat. A tejtermékeket akkor is vizsgálták a GVH szakértői, tehát a mostani vizsgálat egyébként azt is biztosítja majd, hogy a két évvel ezelőtti helyzetet összehasonlítjuk majd a mostani piaci folyamatokkal. Egyrészt fel tudjuk tárni azt, hogy az akkori javaslataink hogyan hasznosultak. Másrészt a tojás esetében is a mélyírásunk a piaci mozgásoknak, a piaci folyamatoknak, és beazonosítjuk azokat a problémákat, piaci anomáliákat, amelyek tapasztalhatók voltak ezen a piacon, és amelyek hozzájárulhattak akár az árak emelkedéséhez is.
Egyébként az online árfigyelő adatbázis az már működik, él, vagy még gyűjtik az adatokat?
Az online árfigyelő rendszert még 2023 nyarán indította el a Gazdasági Versenyhivatal és Magyarország kormánya. A Gazdasági Versenyhivatal folyamatosan működteti az online árfigyelő rendszert, sőt, folyamatosan bővült az online árfigyelő. Ez ugye az árfigyelő.gvh.hu címen érhető el ez a rendszer. Most már összesen 100 termékkategóriában követhetők nyomon a napi szintű árak. Ez napi szinten mintegy 3000 különböző élelmiszerterméket jelent. Ugye a 6 nagy kereskedelmi lánc országszerte mintegy 1200 boltjában követhetők nyomon az árak az online árfigyelő rendszerben. És természetesen a Gazdasági Versenyhivatal a vizsgálatához az online árfigyelő rendszer adatait is felhasználja, hiszen ebben a rendszerben, amelyben nagyszámú például tejtermékek találhatók meg, vagy akár a tojás is megtalálható, a kereskedőknek napi szinten kell frissíteni az eladási árakat, tehát a vizsgálatunk során az online árfigyelő rendszernek az adatait is felhasználjuk. Ami nagyon fontos, hogy az online árfigyelő rendszer használatával nagyon sokat tudnak spórolni a családok, nem csak pénzt, hanem időt is, ami a húsvéti nagy bevásárlások időszakában különösen fontos, hogyha tudatosan, megfontoltan, tervezetten vásárolnak a családok, illetve a fogyasztók, akkor az online árfigyelő rendszer nagyon sokat tud segíteni nekik.
Horváth Bálintot, a Gazdasági Versenyhivatal kommunikációs vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket. Exterde Tibor vagyok.